Két óra. Hírek az Európa Rádióban.
Az Európa Rádió híreit hallják, köszöntöm hallgatóinkat, Lénárt Vanda vagyok. Nyilvánosságra hozták a kormány.hu oldalon kedden a kegyelmi ügy azon három dokumentumot tartalmazó dossziéját, amely az egészségügyi minisztériumban található. A kormány.hu per igazságtétel oldalon az iratokhoz fűzött tájékoztatásban azt írták, a dokumentumok közzétételének oka, hogy a magyar társadalomnak joga van megismerni, miként születhetett meg az a kegyelmi döntés, amely egy pedofil bűncselekmény eltusolásában közreműködő személy számára biztosított kegyelmet. Emlékeztetnek arra, hogy az ügy középpontjában az a döntés áll, amellyel Novák Katalin akkori köztársasági elnök 2023-ban kegyelmet adott K. Endrének, a Bicskei Gyermekotthon volt igazgató helyettesének. Őt azért ítélték el, mert közreműködött a gyermekotthon igazgatójához kötődő pedofil bűncselekmények eltusolásában, többek között azzal, hogy megpróbálta rábírni az áldozatokat vallomásuk visszavonására, olvasható a kormány.hu-n. A magyarázatban emlékeztettek arra is, hogy a kegyelmi döntést Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte, ezzel az hatályossá vált, és amikor az ügy 2024. februárjában nyilvánosságra került, országos felháborodást váltott ki, és rövid időn belül Novák Katalin, valamint Varga Judit politikai távozásához vezetett. A Nemzeti Kulturális Alap kifizetéseinek felfüggesztését rendelte el Tar Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter május 19-ével. A miniszter a Facebook oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy az NKA elnökeként munkáltatói utasításban felszólította a Nemzeti Kulturális Támogatás kezelő főigazgatóját az alap összes kifizetésének felfüggesztésére. A miniszter úgy fogalmazott, szeretnénk megállítani, ami megállítható, és hogy ne költsön tovább olyan pénzt a Nemzeti Kulturális Alap, amely nem jó célra, nem jó helyre megy, ne költsön feleslegesen pénzt olyan programokra, olyan célok támogatására, amelyek nem élveznek megfelelő támogatottságot, illetve ahol a döntések jogszerűsége legalábbis kétségbe vonható, fogalmazott a miniszter. Tar Zoltán arra kérte azokat, akiknek beragadta a pénze a Nemzeti Kulturális Alapnál, hogy ne aggódjanak, meg fogják kapni a pénzüket. Minden egyes szükséges kifizetést meg fognak nézni, és megkéri a főigazgatót, ossza meg vele ezeknek a még hátralévő kifizetéseknek a listáját, hogy át tudják nézni, milyen teljesítés van mögöttük, és ha ez megtörtént, akkor ezek a pénzek elmehessenek jogos gazdáikhoz, fogalmazott Tar Zoltán. Még több százezren nem rendelkeztek adójuk 1+1%-áról, amire május 20-án éjfélig van lehetőség. A határidő fontos, mert a késve beküldött felajánlás érvénytelen, közölte a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A közlemény szerint az 1+1%-os felajánlásával mindenki támogathat egy számára fontos civil szervezetet, illetve egy vallási közösséget, vagy a Nemzeti Tehetségprogramot. Idén eddig már több mint 1 100 000 rendelkeztek adójuk 1+1%-áról. Aki még nem tette meg, online az ESJA-ban gyorsan benyújthatja rendelkező nyilatkozatát is, írja a közlemény. Akinek nincs DAP vagy ügyfélkapu plusz regisztrációja, még mindig érdemes megfontolnia annak megnyitását, hiszen számos elektronikus szolgáltatás mellett a bevallási tervezetéhez is azonnal hozzáfér, és 1+1%-os támogatását is biztosan célba tudja juttatni, akár mobilról. Mint írják, a civil szervezeteknek szánt 1%-ról minden évben nyilatkozni kell, az egyházi közösség vagy kiemelt előirányzat támogatásáról viszont csak akkor, ha az adózónak nincs korábban tett érvényes nyilatkozata, vagy változtatni szeretne azon. Több mint 70%-kal nőtt az elektromos rollerek által okozott személyi sérüléses balesetek száma tavaly a megelőző évihez képest. Kockázatosabbá váltak a villanyrollerek, és a trendet a mikromobilitási eszközök idei kötelező felelősségbiztosítási díjai is tükrözik, közölte a Netrisk. A biztosítás közvetítő tájékoztatása szerint összesen 635 személyi sérüléses balesetet okoztak a motoros rolleresek tavaly, ami 73%-os emelkedés a tavaly előtti, 367 esethez képest. A Netrixnél az idén eddig az ilyen eszközökre megkötött kötelező biztosítások átlagdíja 8300 forintot tett ki, míg a múlt év egészében 6600 forint volt ugyanez, vagyis az átlagdíj 27%-kal nőtt. A közleményben Besnyő Márton, a Netrix csoport Ausztriáért és Magyarországért felelős regionális ügyvezetője felhívta a figyelmet, hogy jelentős az alulbiztosítottság az érintett mikromobilitási eszközök esetében. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetségének becslése szerint 10-ből 7-8 rollernek nincs biztosítása, pedig kötelező lenne, idézte fel a Netrisk.
Az időjárásról.
Szerdán többnyire napos idő lesz, a fátyol és gomoly felhők mellett helyenként fordulhat elő zápor, zivatar, az északi a szél nagy területen élénk lesz, a legmagasabb nappali hőmérséklet térségünkben 22 és 25 fok között valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották. Ismételjen velünk. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta.
Kedves hallgatóink, református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Magyar Református Szeretetszolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. Idén 13 ezer önkéntes csatlakozott Kárpát-medence szerte a Szeretett Hídhoz, többek között iskolák, óvodák, gyülekezetek és szociális intézmények. A Tiszán inneni református egyházkerületből több mint 1000-en vesznek részt az idén 18. alkalommal meghirdetett programban. Az Ószt-Csajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott a kezdeményezéshez. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pelé kollégánk, akinek helyszíni összeállításában elsőként Veres Barta Beátát, az egyházközség lelkipásztorát hallják.
Ez a mai alkalom lehet azt mondani, hogy a városi történelmi egyházaknak egyik részről a testvéri összekapcsolódása. Hosszú évtizedes hagyománya van, és szerintem Ószdon kiemelkedő az a kapcsolat, ahogy a felekezetek egymáshoz viszonyulnak, tényleg testvéri kapcsolat van, mint az egyházak vezetői, mint pedig a gyülekezeti tagok között, és nagy szeretettel megyünk mindig, és örömmel egymás templomába, és vagyunk együtt imádságban is, és dicsőítésben a mindenható Isten felé. Januárban ugye nagyon viszontagságos volt az idő, keménytelünk volt, és akkor volt egy beteg hullám, egy betegség hullám itt Ószdon, és az egyházi vezetőkkel közösen arra a döntésre jutottunk, hogy erre a pünkösdi időszakra, az ünnepre való készülődésre tegyük a hangsúlyt, és hogy az ökumenikus ima hét lehet azt mondani, hogy kivételesen ezen a héten legyen megtartása, és utána kaptuk a megkeresést a Magyarországi Református Szeretetszolgálat Alapítványának helyi kirendeltség vezetőjétől, Zsuzsától, hogy ők is szívesen csatlakoznának, hiszen ebbe az időszakban szokták megtartani a szeretet hidat, és lehet azt mondani, hogy egyébként is a szeretett szolgálatok, a többi felekezethez tartozó szeretett szolgálatok is azért sokszor együttműködnek. Tehát a Caritasszal is, a katolikus egyháznak a szeretett szolgálatával például mi is nagyon-nagyon jó kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok segítséget szoktunk tőlük is kapni, és így ez a testvéri kapcsolat mutatkozik meg ebben.
Itt a gyülekezet hogyan készült erre a mai alkalomra? Már most, amikor megérkeztünk, mi is megtapasztaltuk a vendégszeretetet, a vendégséget, gyülekezet, illetve tiszteltes asszony, hogyan éli meg ezt a mai alkalmat, hogyan készültek erre?
Mivel egy nagyon pici gyülekezetről beszélünk, ugye Ószdon két református nagy gyülekezet van, mi vagyunk a kisebb gyülekezet, számunkra ez egy hatalmas nagy megtiszteltetés, és egy nagyon nagy ünnep, hogy mi indíthatjuk el ezt a rendezvényt ebben az ünnepélyes formában ezen a héten.
Egy gondolat erejéig kikanyarodnék, ugye itt lassan a pünkösd is itt van, és említett, hogy pont így ide pünkösd elé szervezték ezt a programot. Pünkösdre hogyan készülnek szívben, lélekben itt ez a kis gyülekezet? Miként hangolódik a pünkösdre?
Hát a pünkösd számunkra mindig egy kiemelt, nagyon fontos ünnep. Ahogy mondtam, hogy nagyon kicsik vagyunk szívvel, lélekkel, szeretettel és imádságban. És így érződik, hogy akár a templom környékét, a parókiát, a templomot is ilyenkor kívülről, belülről szeretnénk minél ünnepélyesebbé tenni, és hogy érződjön az, ahogyan mi készülünk, hogy valóban várjuk a lélek eljövetelét az ebben az ünnepben is.
Mai alkalommal kiket várnak, kik fognak részt venni esetleg? Hogyan fog kinézni ez a mai alkalom?
Hát a történelmi egyházaknak a vezetőit várnánk itt az Ószdi területről, illetve azoknak a gyülekezeteknek a tagjait, akik ilyenkor el szoktak jönni, a még kicsi gyülekezetünkből azok, akik így hát hétköznapra esik, de el tudnak jönni, ugye. De ebben a formában ugye nem mindenki tud részt venni, viszont most annyival egy kicsikét tartalmasabbá válik, hogy a szeretett szolgálat válaszút programjában résztvevő gyermekek is részt vesznek, és számunkra nagyon nagy öröm, mert vannak olyan gyermekek ebben a programban, akik a gyülekezetünkbe tartoznak, illetve innen indultak a további tanulmányaik életük útján.
A Szeretett Híd kapcsán említette, hogy nagyon jó a kapcsolatuk önöknek is a Magyar Református Szeretett Szolgálata. Milyen kapcsolatban vannak, miket szoktak közösen együtt csinálni, hiszen említette, hogy itt helyi képviselete is van a Szeretett Szolgálatnak.
Nekünk van egy támogatott lakhatásunk, tehát fogyatékosok számára nyújtunk támogatott lakhatást, és nagyon sokszor adományokat is kapunk, vagy szerveztek programokat, amiben a lakóinkat is bele tudták vonni, illetve a gyermektáborainkba segítettek, mind természetben, mind pedig munkaerővel lehet ezt mondani, és szolgálattal, illetve akár az adományoknak a célba juttatásában is szoktak segíteni, vagy közös szolgálatokban.
Szeretett Híd program az itt Ózdon, bármelyik gyülekezetet nézzük az önökét. Milyen múltra tekint vissza önök, milyen kapcsolatban vannak a Szeretett Híddal, mint alkalommal, programmal?
Ha jól emlékszem, szinte a kezdetektől együtt dolgozunk. Tehát ahogy a Szeretett Szolgálat megkeresett ezzel a programmal bennünket, akkor mi nagy örömmel fogadtuk. Volt olyan időszak, amikor a Ózd városának különböző területein voltak ilyen Szeretett Híd pontok, akkor mi itt a táblási területen vállaltuk ifjúsággal, gyülekezeti tagokkal, sőt a lakóinkkal együtt, ki miben tudott segíteni, hogyan tudta kivenni ebből a szolgálatból a részét. A Covid időszakában az Imalánchoz csatlakoztunk, akkor gyülekezeti tagjaink, dolgozóink közül, illetve még lakóink is vállalták, hogy csatlakoznak az Imalánchoz.
Barna Sándorral, a Tiszáninneni Református Egyházkerület püspökével beszélgetek. Hogyan, miért is érkezett püspök úr erre a mai alkalomra, milyen szolgálatot fog itt végezni Ózdon?
A meghívó alapján egy ökumenikus imahét indul, és egyszerre a Szeretett Híd nyitó alkalma is itt helyi szinten, amelyre egy igehirdetésre kaptam meghívást. A János evangéliumából a 17. rész első 5 versé lesz a textusom, amely Jézus főpapi imája. Egyszerre van benne a szolgálatra a hívás és az imádság, és úgy gondoltam, hogy ez nagyon jó üzenet, szól az imádságról, elénk beadja azt az életritmust, ami Jézusnak volt, hogy az embertől az atyához, az atyától az emberhez, és nekünk is ez kell, hogy legyen az életritmusunk. Hogyha nem akarunk eltévedni ebben a világban, akkor föl kell tekintenünk, ahogyan a beduinok sivatagban, vagy a hajósok a tengeren megvárták a esthajnal csillagot, föltekintettek, hogy tájékozódni tudjunk, ezért nekünk is nagyon fontos, hogy fölnézzünk az atyára, vele kapcsolatunk legyen, és utána el tudjunk indulni azokkal az ikletésekkel, azokkal az erőkkel, azokkal a gondolatokkal, el tudjunk indulni az emberek felé.
A mai alkalom hogyan érzi, mitől különleges, ha jól tudjuk, egy ökumenikus alkalom lesz, illetve ugye pünkösd is. Itt van nem sokára, már közeledik a pünkösd is. Ezeket összevetve, hogyan látja püspök úr, úgymond mennyire különleges alkalmon vagyunk?
Mindenképpen a kapcsolatban van a Szentlélekkel, a Szentlélek kitöltetésével, mert ebben az új életben, amelyre minket Jézus Krisztus hív, abban magunk erejéből nem tudunk járni. Visszakanyarodva az előbbi imádságos gondolathoz, hogyha elmarad az egyensúly, tehát a föltekintés és az emberekhez való elindulás, akkor abból mindig gond van. Tehát, hogyha csak az egyik van meg, például, hogy nem tekintek föl, de elindulok az emberek felé, akár szeretettel, készséggel, segíteni akarással, akkor hamar kiderül, hogy a magam erejehez kevés. Akkor hamar elveszítem az idealizmusomat, az emberekbe vetett hitemet, mert aki szeretetet fektet az emberekbe, az megtapasztalhatja azt, hogy nem veszik észre, nem hálálják meg, visszautasítják. Egy szóval nem elég csak a magam szeretete és ereje ehhez föl kell tekinteni, ahogyan Jézus is mindig elindult az atyától az emberek felé, és aztán amikor úgy érezte, hogy kimerült, amikor töltekezésre van szükség, akkor ismét elindult az atya felé. Ha pedig csak az egyik, a másik van meg, tehát hogy csak az atyára tekintek föl, de azokat a gondolatokat, azokat a indítatásokat, azt nem viszem tovább az emberek felé, akkor az olyan, mint az a tó, amely nincs átfolyása és nem frissül. Előbb-utóbb elveszítem azt az Isten kapcsolatot is. Tehát lehetséges, hogy van félelemből, önzésből, azt gondolom, hogy magam hite csak rám tartozik, és nem élem meg, akkor elég hamar kiderül, hogy akkor az Isten kapcsolatomat is elveszítem, mert az Isten kapcsolat egyben az emberekhez is oda kapcsol.
Balog Róbert, a Magyar Református Szeretett Szolgálat ügyvezető helyettesével beszélgetek. Hogyan kapcsolódtak össze erre a mai alkalomra a Szeretett Szolgálat, az itteni gyülekezet, milyen is lesz ez a mai alkalom, tisztelt ügyvezető helyettes úr?
Áldás békességet, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Leginkább és elsősorban a Szeretett Híd alkalom miatt, ugye a Legyetek felkiáltó jellé Szeretett Hídnak az alkalma miatt, ami a Magyar Református Szeretett Szolgálatnak egy kiemelt programja. Ezen a napon valóban a szolgálatban, a diakóniából építünk egy nagy hidat, hiszem, hogy egy lelki hidat. A ország a Kárpát-medence teljes területén önkéntes programokat szervezünk, és különböző önkéntes programok állnak össze, és egy ilyen Szeretett Híd alkalom van most itt Ózdon is, és ennek egy csodálatosan szép istentiszteleti alkalma lesz, és ezért érkeztünk mi is ide a szeretetszolgálatnak a képviseletében és a helyi szeretetszolgálati szolgálattévőkkel.
Te szeretethit történetéről kérdezik, hogy milyen múltra tekint vissza, milyen céllal, hogyan indult el?
A szeretett híd, mondhatom, hogy gyakorlatilag egyidős a szeretett szolgálattal, 20 éves a szeretett szolgálatunk, és egyértelműen olyan célzattal, lelki vágyjal, töltettel képzelték el, amikor elindították ezt a szolgálatot, és mind a mai napig így történik, hogy a gyülekezeteink, az intézményeink, egyáltalában aki szeretne bekapcsolódni ebbe, azon a napon, azokban a napokban, azokon a megadott idősávokon, valóban együtt szolgáljuk Istent, és legyünk jelen a diakóniai szolgálatban. Azt gondolom, hogy ez a só és világosság Krisztusi vágyának a megnyilvánulása a társadalomban, ahogyan jelen vagyunk és segítünk. Lehet programokat regisztrálni, illetve a regisztrált programokra jelentkezés önkéntesként, és ebben a nagyon sokrétű szolgálatban azt gondolom nagyon meggazdagító, és meggazdagodnak azok is, akik részt vesznek ebben a szolgálatban, hiszen a református szeretetszolgálatnak a központi igéje jobb adni, mint kapni, és én ezt hiszem, mi ezt hiszük és valljuk valóban, és így is élünk, e köré építjük a szolgálatunkat, hogy nagyon jó önkénteskedni, és nagy áldások rejlenek abban, ahogyan megmozdul a szeretett szolgálat és a református egyház közössége a szeretett híd alkalmán és a Kárpát-medence minden pontján jelen vagyunk az önkéntes szolgálatban.
A mai alkalomra még egy kérdés erejéig visszatérve, hogyan látja ön, hogyan látja, mitől is különleges ez a mai alkalom, vagy mitől lesz különleges, mert még előtte vagyunk, illetve hogy hozzáfűzném, hogy talán ugye egy kicsit abban is különleges, hogy Pünkösd is közelít, illetve egy ökumenikus alkalom is egyben.
Igen, a Pünkösd közelsége valóban, hiszen a Pünkösd ünnepnek a lényege az, ahogyan az egyház egy szívvel és egy lélekkel, egy akaraton van jelen, és azt hiszem, hogy a szeretett híd kézzelfogható módon, látható módon megjeleníti azt, ami a pünkösdi léleknek az eszenciája. Az ahogyan egy szívvel, egy akaraton vagyunk jelen. Nagyon várjuk püspök úr prédikációját, szolgálatát, és külön örülök, hogy a ózdi gyerekeink, őket meglátogattam előtte, készülnek énekkel, nagyon készülnek, nagyon sok szeretettel a gyerekeink, a szeretett szolgálatnak a verkein belül működő intézmény rendszer, mondhatom, hiszen egy egész komplex intézmény rendszerünk van Ózdon a Magyar Református Szeretett Szolgálat Alapítványnak és a Református Szeretett Szolgálatnak. Nagyon jó érzés volt hallgatni, onnan jövök, az ő éneküket, azt, hogy milyen vágyakozással készülnek ők a templomban, hogy ők fognak énekelni, és hogy ott püspök úr fog prédikálni. Azt gondolom, hogy a szeretett hídnak ez is nagyon erős üzenete, hogy egy püspöki prédikáció és a gyerekeknek a szolgálata ugyanazon az istentiszteleten megszólal és megjelenik. Azt gondolom, hogy erről szól az egy akaraton lét, a pünkösdi léleknek az üzenete, aminek valóban a felkiáltó jele, amivé nekünk is kell válni a sóvá és világossággá, az egy nagyon komoly üzenete.
Miért erre a helyszínre érkezett? Van-e bármilyen oka, személyes érintettség? Miért is ide Ózdra érkezett?
Nagyon erősen kötődöm Kelet-Magyarországhoz, Észak-Kelet-Magyarországhoz. Szabolcsi, szatmári születésű, származású vagyok. Néhai nagyanyám ózdi születésű volt. Én magam nem ismerem az ózdi rokonságot, bár biztosan vannak, de mégis azt éreztem, hogy kötődöm ide, és nyilván a helyi szeretett szolgálati és cigánymissziós szolgálataink ide kötnek, úgyhogy nagy örömmel jöttem erre az alkalomra.
Bakos Zsuzsannával, a Magyar Református Szeretett Szolgálat szakmai vezetőjével folytatom az összeállítást. Hogyan alakult ki ez a mai alkalom, egy kicsit a hallgatóknak meséljük el?
Ugye a szeretett híd az benne van, hogy összeköt embereket, és mi arra gondoltunk, hogy most ugye a református egyházban az imádság éve van, hogy kössük össze az itt Ózdon élő gyülekezeteket, egyházközségeket, és csináljunk egy imaláncot ezekkel a gyülekezetekkel együtt. És akkor így hála Istennek, vagyis a Jóisten ezt tudta már, mert januárban elmaradt az ökumenikus ime hét, és erre a hétre tették át. Úgyhogy nagyon szépen bele tudtunk kapcsolódni az imalánccal ebbe az ökumenikus ima hétbe. És akkor így szépen be van osztva, hogy minden nap melyik gyülekezetnél van találkozó, istentisztelet, és aznap az a gyülekezet imádkozik 0-24 órában. Ózdért, az egyházközségekért, az egységért, a békéért.
A mai alkalom esetleg önök még mivel készültek, ha jól tudom, a gyermekek is itt lesznek, mit lesznek a mai alkalmon?
Így van, ennek az ökumenikus imahétnek ez az első alkalma, ez a megnyitó alkalma, ami egybeesik ugye a Szeretett Híd alkalmával is, és van nekünk egy válaszú tanodánk, onnan elhoztunk hátrányos helyzetű fiatalokat, hogy egy kis műsorral készüljenek, színesítsék a gyülekezetnek, az eljövőknek, a résztvevőknek ezt az alkalmat.
Mitől különleges? Ez a mai alkalom, ez pici különlegesség abban is rejlik, hogy ugye Pünkösd is itt van közel, illetve hogy egy ökumenikus alkalom, illetve a Szeretett Híd is, itt nagyon sok minden kapcsolódik most össze talán.
Így van, én is azt gondolom, hogy ettől lesz igazán különlegessé, hogy ennyi minden ember itt van, ennyi különböző tanításokkal, és mégis egy valami, a szeretet, ami összeköti őket. Most itt, ezen a héten, ezen a napon.
A tanodában a szeretett szolgálat mit tud végezni, miket tudnak segíteni itt a gyülekezetben, hogyan tudják az ózdi gyülekezeteket segíteni?
Területileg ugye mi máshol vagyunk, nem ehhez a gyülekezethez tartozunk, de azt kell tudni, hogy Ózdon 9 általános iskola van, ebből 6 általános iskolában szinte 99%-ban hátrányos helyzetű fiatalok vannak, és ugye a tanodában 30 fiatallal van lehetőségünk, hogy foglalkozzunk, és ővelük 2024 áprilisától tanulunk, és mindenféle dologban próbáljuk őket fejleszteni, hogy fel tudjanak zárkózni azokhoz a fiatalokhoz, akik nem szegregátumban élnek, hanem hétköznapi családjuk van, olyan ingatlanban tudnak élni, ahol vannak közművek, akiknek van külön szobájuk például, és nagyon szépen, nagyon lelkesek ezek a fiatalok, öröm velük együtt dolgozni, mert mindennek örülnek, és legfőképpen annak örülnek, hogy szeretjük őket, és velük vagyunk.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben arról szóltunk, hogy református istentisztelettel kezdődött el május 15-én a Magyar Református Szeretett Szolgálat Szeretett Híd elnevezésű önkéntes programja Ózdon. A Tiszáninneni Református Egyházkerületből több mint 1000-en csatlakoztak az idei Szeretett Hídhoz. Az Ózd Sajóvárkonyi Református Egyházközség ökumenikus imahéttel csatlakozott. Ennek nyitó alkalmán járt Sütő Dávid Pelé kollégánk, az ő helyszínű összeállítását hallhatták az elmúlt percekben.
Repeta. Válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból. Repeta. Európa Rádió az interneten is. europaradio.hu. I find it's always the lie that is loudest. I know the one with the power. It's never the one who is shouting, shouting. I lean in, I know that I need to listen. Through all of the thunder you whisper. Even in doubt you are with me, with me. Like a love song that I've always known. Your word hits me deep inside my soul. When you speak, you're not the god of confusion. Why do I feel like I'm losing my mind every time? I can't see what you're doing. Like a love song that I've always known. Your word hits me deep inside my soul. When you speak, redemption's frequency, healing me, healing me. It's the Father whispering, mercy over every need, breaking through and breaking free, healing me, it's healing me. When you speak, when you speak, when you speak, válogatás a nap legérdekesebb riportjaiból.
Rebeka.
Kedves hallgatóink, a Magyar Diáksport Szövetség kezdeményezésére harmadszor kerül sor az ország kedvenc tesitanárainak kiválasztására. Országszerte mintegy 11 ezer jelölés érkezett 1800 pedagógusra három kategóriában. A beérkezett jelölteket a szövetség vármegyénként és kategóriánként maximum 5 főre szűkítette. Ezt követően került sor a megyei budapesti szintű szavazásra a program weboldalán. Aki a jelöltek közül a legtöbb szavazatot kapta, az lett a megyében az év kedvenc tesi tanára, külön-külön három kategóriában. A vármegyei szavazás végeredményei a napokban kerültek nyilvánosságra. Borsod-Abói-Zempén vármegyében a 200 fő vagy az alatti iskolákban tanító testnevelő kategóriában a Bükkebrányi Arany János általános iskola tanára Nagy László, a 200 fő fölötti kategóriában a miskolci Kossuth Lajos evangélikus általános iskola egyik tanára Béres Dávid, a 30 év alatti fiatal testnevelők közül pedig Váradi Réka, a Putnoki Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképző iskola pedagógusa kapta a legtöbb szavazatot. Ők képviselik majd tehát vármegyénket az országos szavazás során, ez június 11-ig zajlik. A témával kapcsolatban Szilágyi Andrea, a Magyar Diáksport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetője nyilatkozott rádiónknak.
A harmadik éve kerül sor az ország kedvenc tesi tanárainak a megválasztására, vagyis 3 évvel ezelőtt sikerült partnert találnunk, hogy ezt a kezdeményezést végre megvalósíthassuk, és nagyon örültünk neki, mert évek óta nagyon szerettük volna, hogy az exakt eredményeken túl, amelynek keretében eddig is díjaztuk a legeredményesebb testnevelő tanárokat, hogy legyen egy olyan díj is, amely azt fejezi ki, hogy kik azok a testnevelő tanárok, akiket a gyerekek tényleg a legjobban szeretnek. És azt gondolom, hogy erre azért van nagy szükség, mert a felnövekvő generáció számára a mozgást nagyon fontos, hogy megszerettesse valaki. Ugye a sporttal, mozgással a legnagyobb mértékben a gyerekek az iskolában találkoznak, a testnevelés órákon rendszeresen, hiszen sajnos a korosztálynak csak viszonylag kis hányada sportol egyesületi vagy más formában, ezért a többségnek a testnevelő tanár jelenti a mozgást, a testnevelést, a sportot. És nagyon nem mindegy, hogy ezek a testnevelő tanárok, ezek milyen hatást érnek el a gyerekeknél, kinek milyen érzése lesz a mozgástól, a sportolástól, mert egy jó testnevelő tanár egy életre meg tudja szerettetni a mozgást, a sportot, és sajnos elképzelhető ennek az ellenkezője is. Ez volt tehát a mi fejünkben, amikor így elkezdtük a programot, hogy keressük meg, és állítsuk ki, tekintsük példaképnek azokat a pedagógusokat, akik hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerek, minél több gyerek szeresse meg a mozgást.
Hogyan zajlik ez? Mert ha jól tudom, a jelölés az ugye már nagyjából az év első harmadában le is zajlott. De azért arról is beszélünk, hogy hogyan lehet erre jelölni. Hát, ahogyha valaki hallja, akkor azt gondolja, hogy na, az idén nem jelölt senkit, akkor jövőre majd megpróbálja.
Igen, bízunk benne valóban, hogy hosszú távon működni fog. Tehát három részből áll ez a folyamat. Először is jelölteket gyűjtünk. Ide tulajdonképpen bárki jelölhet testnevelő tanárt, az a lényeg, hogy az illető valahol a közoktatásban, a általános vagy középiskolában testnevelést tanítson. És lehetnek gyerekek, lehetnek szülők, lehetnek kollégák, akár szomszédok is, akik jelölik a pedagógusokat, és a határidő leteltével átnézzük a kollégáinkkal együtt, ugye nekünk van egy országos hálózatunk, akik viszonylag az összes iskolát elérik, ismerik így a pedagógusok jó részét, megnézzük, hogy kire hány jelölés érkezett, és kialakítjuk azt a top 5 listát maximum, akik megyénként és kategóriánként felkerülnek a szavazásra. Ez a három kategória, ez a 200 fő alatti, a 200 fő fölötti, és a 35 év alatti fiatal testnevelőknek a kategóriája, tehát ebbe a három kategóriába rendezzük be a jelölteket. És így elkezdődik akkor a megyei szavazás, ugye ez az, amely most zárult le, már el is indult az országos szavazás, ez a harmadik része, itt pedig ugye a megyei három díjazott, ugye a három kategóriának a legtöbb szavazatot kapó nyertese, kerül föl az országos szavazásra, és itt egészen majdnem egy hónap áll rendelkezésre, hogy az országos szavazásnak a keretében eldőljön, hogy ki az országos díjazott, tehát az az egy fő, aki a 35 év alatti kategóriát megnyeri, aki a 200 fő alattit és a 200 fő fölötti iskoláknak a kategóriáját megnyeri. Ez június 11-én fog majd záródni.
Maga egyébként a szavazást, vagy a szavazókat, mi az, ami segíti? Tehát, hogy itt lehet olvasni a tanárokról néhány gondolatot, azért majd?
Igen, akkor, amikor a jelölés után leszűkítjük 5-5 főre maximum a jelölteknek a számát, akkor mi ezeket a jelölteket természetesen felkeressük, hiszen kérünk tőlük be egy fotót, kérünk tőlük be egy pár mondatot, hogy mi az ő hitvallása, és ez megjelenik a weboldalon, ugye a mi weboldalunkon zajlik ez az egész, az a cím, hogy az évtesitanára.hu. Itt lehet megtalálni a jelölteket is, illetve itt lehet szavazni is. Naponta egy IP címről egy szavazatot lehet leadni.
És utána mi lesz, azért mondjunk néhány gondolatot magáról a megtisztelő cím mellett a nyereményről is.
Mind a megyei, mind az országos díjazottaknak vannak nagyon szép díjak. A megyei díjazottak azon túl, hogy egy nagyon szép feliratozott pólót kapnak, az évtesi tanára felirata, ami már azt gondolom, ezt is nagy büszkeség hordani. Ők még kapnak sportszerutalványt is, 30 000 forint értékben. Akik pedig tehát a fődíjat megnyerik, ők pedig 330 000 forint értékű pihenőutalványt nyernek, ez a három fő, és ők pedig egy feliratozott melegítőt is kapnak még hozzá.
Ugye tulajdonképpen maga ez az egész Magyarországon zajlik, lehetett jelentkezni, vagy hát lehetett jelölni bárhonnan. Én ahogy láttam, itt tényleg Miskolcról is van nevelő, Borsodabói-Zemplén bármegye más területéről is van jelölve tesi tanár, és hát az egész országból, tehát akár Szegedről, akár Budapestről, rengeteg-rengeteg helyről. Ez mindig így volt, hogy ennyire megmozdult az ország?
Igen, szerencsére már az első évben is láttuk, hogy tulajdonképpen minden megyéből nagyon sok jelölt érkezett, de azért évről évre egy kicsit mindig növekszik a jelölteknek a száma. Idén egyébként kiugró számokat látunk, ugyanis 11 ezer jelölés érkezett 1800 tesi tanárra. Ez a 11 ezer, ez jócskán többszöröse a tavainak, ahon ahány jelölés érkezett, úgyhogy azt gondolom, hogy itt is számít az, hogy egy évről évre egy kicsit nagyobb lesz ennek az ismertsége, úgy egyre több jelölés érkezik be. Most már a szavazatszámot is tudom mondani, mert ugye lezárult a megyei szavazás, és ott 150 ezer fölött volt a szavazatoknak, leadott szavazatoknak a száma. Tehát ez tényleg azt bizonyítja, hogy országszerte megmozgatja a pedagógusokat, a szülőket, a gyerekeket. Tényleg szerintem mindenki tudja, aki iskolába járt, hogy egy jó pedagóguson nagyon-nagyon sok múlik. Nem csak a testnevelőn, minden tantárgyra igaz az, hogy meghatározza az életünkre vonatkozóan, hogy egy-egy pedagógus az adott tantárgyat megszerettette velünk, hogy tanította, és nagyon sok embernek a pályaválasztásában volt ez meghatározó, és mi tényleg hiszünk abban, hogy ez ugyanúgy a mozgásra is igaz.
Na hát, és akkor milyen egy jó tesi tanár?
Hát azok alapján, a visszajelzések alapján, amiket kapunk, érdekes módon, hogy nem azt mondják a diákok, hogy az a jó tesi tanár, akinél bármit lehet csinálni az órán, hanem tényleg azt látjuk, hogy azokat jelölik és azokra szavaznak, akiknél munkát kell végezni az órán, de megvan a gyerekek iránti szeretet, nyitottság, figyel a gyerekekre, motiválja őket. Tehát azt hiszem, hogy a visszajelzések alapján ezek a legfontosabb ismérvek, amiket mi hallunk.
Egyébként itt a Magyar Diák Sportszövetség, aki tulajdonképpen szervezi ezt az évtesi tanára szavazást, minden az országban szinte minden testnevelő tanára a kapcsolatban van?
Nagyon-nagyon széles, így van, a mi hálózatunk. Nyilván ennek az alapja az eredetileg a diákolimpia versenyek, hiszen Magyarországon szinte az összes iskolából vannak nevezők a diákolimpiára, és ezeket a nevezéseket ugye a testnevelő tanárok végzik el, tehát ők nevezik be egy ilyen online nevezési rendszeren keresztül a diákokat. Nyilván ennek kapcsán már eleve kapcsolatba kerülünk a testnevelő tanárokkal, de a diákolimpián kívül számos más programunk is fut, ezek általában tömegsportprogramok, amelyeknek a segítségével elérjük a testnevelőket, hogy különböző lehetőségeket ajánljunk fel, hogy a gyerekeket vigyék iskolán kívül is tömegsportfoglalkozásokra, ők is szervezzenek az iskolákon belül különböző foglalkozásokat, diáksportfesztiválokat, most már rengeteg ilyen motiváló programunk fut, amelynek a segítségével kicsit fel tudtuk pezsdíteni diáksport életet az iskolákban, és hát van egy három éve működő szuper programunk, az Aktív Iskola program, aminek már több mint 600 tagja van, és nyilván ebbe is egyre több pedagógus kapcsolódik be, nem csak testnevelők egyébként, hanem más szaktárgyat tanítók és tanárok is, úgyhogy egyre bővül azoknak a pedagógusoknak a köre, akiket mi el tudunk érni.
Itt, ahogy szóba kerültek a diákolimpiák is, azért azt gondolom, hogy elkerülhetetlen, megkerülhetetlen az a kérdés, amikor az évtesi tanára kapcsán beszélünk. Ugye nagyon sokszor, ahogy hallhattuk is itt a riportban, hogy egy testnevelő tanár az, aki hát jobb esetben megszeretteti a mozgást, megszerettet valamilyen sportot a diákjával. Mi a tapasztalata egyébként itt a Magyar Diák Sport Szövetségnek? Sokan sportolnak még diákok hazánkban? Milyen formában változott ez esetleg? Csökkent, nőtt a diák sportolóknak a száma az elmúlt években?
Hát egy olyan összehasonlító adatot tudok mondani, hogy ugye ennek a korosztálynak, akik ugye a közoktatásban tanulnak, a létszáma körülbelül 1,2 millió. Most már talán egy kicsit kevesebb. És a diák olimpiára benevező diákoknak a száma, az körülbelül 160-170 ezer diák. Ez azt mutatja, hogy sajnos ennek a korosztálynak mindösszesen a 15%-a az, aki a diákolimpiában szerepel. Én azt gondolom, hogy azok, akik egyesületi sportban vannak benne, erről ugye nekünk, mint a Magyar Diák Sport Szövetség, nincsenek saját adataink, de én ebből arra következtetek, hogy ez sem feltétlenül több. Tehát a jó része ennek a korosztálynak szervezett körülmények között, amit mondjuk akár a diákolimpia, akár az egyesületi sport jelent, sajnos nem sportol. Úgyhogy pontosan ezért van jelentősége az iskolai környezetben végzett mozgásnak és sportolásnak, ezért van jelentősége azoknak a diáksportprogramoknak, azoknak a iskolán belüli kezdeményezéseknek és azok bővítésének, amivel mi foglalkozunk, mert máshogy nem nagyon lehet ezeket a gyerekeket elérni. Tehát nyilván az, hogy ott vannak az iskolában reggeltől délutánig, és ott vannak a pedagógusok, akiknek a segítségével ezt tényleg a legnagyobb létszámot elérve szervezetten meg tudjuk oldani, így tudjuk a legtöbb és leghatásosabb beavatkozást eszközölni, hogy minél több mozgást érjünk el a gyerekeknek az életében. Ugye, hát azt mindenki tapasztalja, hogy óriási ugye a konkurencia, mert ahogy a digitális eszközök így teret hódítanak a gyerekek körében, azért ezek nagyon sok minden mástól elveszik az időt. És ezzel sajnos a mozgás és a sportnak is meg kell küzdenie, úgyhogy ez egy új kihívás számunkra és a szakembereink számára, hogy hogyan tudjuk a mozgásnak az örömét, az élvezetét eljuttatni a gyerekekhez, hogy letegyék a digitális eszközt, kimenjenek a szobákból, menjenek a szabadba, keressék a mozgás lehetőséget, keressék a valódi offline közösségeket, amiket a valódi sport nyújthat számukra. Úgyhogy például ebből a szempontból is fontos ugye a testnevelő tanároknak a jelentősége, meg akik a diáksport foglalkozásokat szervezik az iskolákban, hogy igazán tényleg az élményét, az örömét a mozgásnak meg tudják-e mutatni nekik, amelynek a segítségével ott hagyják és leteszik a digitális eszközöket.
Hát bízunk benne, hogy minél több ilyen testnevelő tanár van, és hogy megtalálják idén is az év tesi tanárát. Itt a riport végén azért mondjuk el még egyszer, hogy hol és meddig lehet szavazni.
Június 11-ig zajlik tehát az országos szavazás, és én szerintem akkor már mondjuk el a Borsod megyei pedagógusokat is, akikre lehet szavazni. A 35 év alatti testnevelők kategóriájában a Putnoki Váradi Réka az, akire lehet a megyében szavazni. Ő az Északi ASC Serényi Béla mezőgazdasági technikum és szakképző iskolának a pedagógusa. Aztán van nekünk a másik kategóriánk, a 200 fő alatti kategória, a Borsod megyei jelölt Nagy László Bükkábrányból, a Bükkábrányi Arany János Általános Iskolából, és a 200 fő feletti kategóriában pedig a Miskolci Kossuth Lajos Evangélikus Iskola Kis Hunyad utcai általános iskolának pedagógusa Béres Dávid az, aki a megyének a képviselője, úgyhogy őrá lehet szavazni egészen június 11-ig még.
Kedves hallgatóink, javában zajlik a KNTH Mozdulj az év kedvenc tesi tanára választás. Június 11-ig lehet szavazatokat leadni a jelöltekre. A témával kapcsolatban Szilágyi Andreát, a Magyar Diák Sport Szövetség kommunikációs és marketing osztályának vezetőjét kérdeztük.
Repeta. A nap legérdekesebb riportjaiból válogattunk. Repeta.
Thank you.